Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit újra a Szociológiai Gyűjtemény podcastjében, melyben társadalomtudományi könyvekről beszélgetünk, azok szerzőivel. A mai 8. adásban Kovácsné Magyari Hajnalkával, a Trendi nő a szocializmusban című könyv szerzőjével beszélgetünk. Kovácsné Magyari Hajnalka 1974-ben született Nagyváradon. Felsőfokú tanulmányait a Zsigmond Király Főiskola andragógia szakán kezdte, az ELTE PPK neveléstudomány szakán folytatta, végül az Eszterházy Károly történelemtudomány doktori iskolájában doktorált. Az MTA Veszprémi Akadémia nőtörténeti bizottságának tagja, a Hunren BTK Work lendület kutatócsoport kutatója, az Interpress magazin állandó szerzője és a Dr. Beauty Kozmetika vezetője. Tudományos és ismeretterjesztő publikációiban a szocializmusbeli női szerepkonstrukciók alakulásáról, női ideálváltozásokról, szépségápolási szokásokról, valamint a kozmetikus szakma nőtörténeti alakulásáról ír, a professzionalizációtól a rendszerváltásokig. És akkor most vendégemhez, Kovácsné Magyari Hajnalkához fordulok, akit köszöntök a műsorban.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, és természetesen önt is.
Az első kérdésem az lenne a könyv első részével kapcsolatban, hogy ugye a könyv első részében az 50-es évektől kezdve a 80-as évekig veszi végig a nőkép és a szépség ideál változásait. Milyenek voltak az 50-es évek női Magyarországon?
Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Ugye az 50-es években azért a politika rendesen beleszólt a hivatalos nőideál alakulásába. A Rákosi korszakban egy erős szovjetizálás volt, szovjet hatás volt jellemző, és hát ez nem kímélte a nőideál alakulását sem. Tehát a hivatalos nőideál, amit megpróbáltak a nőkre rá erőltetni, illetve a propagandán keresztül meggyőzni őket arról, hogy ezt kövessék, az a szovjet típusú dolgozó, emancipált nő volt, aki a hagyományos női szerepek helyett sokkal inkább a termelést, a produktivitást és a szocializmus építését tartotta szem előtt. És mindezek mellett természetesen a hivatalos propaganda azt is belesújkolta a nőkbe, hogy a felesleges, úgymond cicomászkodás, ahogy akkoriban nevezték, ez teljesen a múlt rendszernek az arisztokrata asszonyaihoz társítható, ezért a hivatalos és a szocialista erkölcsöknek megfelelő emancipált szovjet típusú nő nem használ felesleges cicomászkodás, öncélú szépítkezést, hanem megpróbál puritán megjelenésű lenni. Ezzel ellentétben azonban azt kell mondanunk, hogy ez a nőkép azért távol állt a magyar társadalomtól, hiszen a magyar társadalom női tagjai, női szereplői azért évszázadokon keresztül a nyugati szépségideálokat követte, és a nyugati szépségtrendeket követte, illetve a tradicionális női szerepeknek felelt meg. Tehát nekik az volt a természetes, hogy anya, nő, feleség, házi asszonyok legyenek. Mindemellett természetesen a maga munkába állás az nem volt idegen tőlük, hiszen akkor is voltak, akik konzervgyárban, szövőgyárban dolgoztak, vagy voltak ugye, akik cselédek voltak, voltak az iparos feleségek, tehát nem volt idegen számukra a munka, de ez az erőltetett emancipáció, ez azért mégis idegen volt számukra, illetve ez az erőltetett puritán megjelenés ellen is tiltakoztak valamelyest a nők, de csak óvatosan, mert azért a feltűnő tiltakozás, tehát a rúzshasználat, a smink, azért az egyfajta magánlázadásnak minősül.
Igen, erről későbbiekben majd fogom kérdezni. Mivel foglalkoztak akkoriban? Milyen hivatásaik voltak? Mit csináltak az akkori nők?
A Rákosi korszakban érdekes módon, mint ahogy mondtam, a Rákosi korszak előtt is dolgoztak már a nők, de inkább a nőies pályákon. Rákosi korszakban meg az volt a jellemző, hogy a nők elkezdtek a férfias munkaterületeken dolgozni, tehát bányákban, építkezéseken. A Fortepánon például nagyon sok fényképet találhatunk, ahogy egy heggesztő nő például dolgozik, éppen az Erzsébet hídon munkálkodik, de nagyon sok férfias munkát töltöttek be. És hát ha a Rákosi korszak hivatalos nőideáljára gondolunk, akkor biztos a traktoros lányok biztos, hogy mindenkinek beugranak, akik Annak ellenére, hogy a Rákosi korszak nőideáljának a megkerülhetetlen, emblematikus figurái, annak ellenére ez nem volt egy sikeres projekt, és miután 53-ban ez teljesen befutcsolt, utána soha nem is vették elő, sőt, annak ellenére, hogy a traktoros lányok voltak a Rákosi korszaknak a megkerülhetetlen, emblematikus figurái, a traktoros lányok élete nem volt olyan könnyű, és ez a traktoros lány projekt ez azért hamar befutcsolt, és soha többet nem vették elő. Traktoros lány projekt egyébként azért volt bevezetve, hogy az újfajta szocialista mezőgazdaságot meg tudják valósítani, hiszen a férfiakat az extenzív iparosítás ugye elszippantotta a falvakból, így a nőket próbálták munkába állítani, és velük megvalósítani ezt az újfajta szocialista mezőgazdaságot. És a traktoros lányok egyébként valószínűleg a korszak vagány szupersztárjai lehettek, tehát igazából tűzről pattant lányok lehettek, és hittek abban valószínűleg, hogy egyfajta felemelkedésben, és abban, hogy függetlenné tudnak válni, hiszen a propaganda ezt ígérte nekik, hogy függetlenek lesznek szüleiktől, férjeiktől, függetlenek, saját fizetéssel fognak rendelkezni, és ez így is volt, viszont mindaz a hátrány, amit tapasztaltak, tehát a rossz munkakörülmények, a fizetés sem volt azért annyira magas, a férfi kollégák beszóltak, illetve szexuális abúzusokat tapasztaltak meg velük szóban is, és fizikailag is. Ott voltak a féltékeny feleségek, akik néha megjelentek, és botrányt csaptak, illetve amikor hazamentek, akkor is a közeg, az a közeg, ami nekik támogatást kellett volna nyújtson, igazából az is elítélte őket, hiszen nem vette jó néven a konzervatív mentalitású magyar társadalom azt, hogy valaki lány lét tére, nő létére megülje a traktort.
És gondolom a bérekben is volt különbség.
És természetesen a bérekben is volt különbség, mert annak ellenére, hogy emancipációt hirdettek, tehát egyenlő munkát, egyenlő bérezést, azért mégiscsak voltak a bérekben különbségek. Úgyhogy ezzel foglalkoztak nagyrészt a nők, férfi területen próbálták őket nagyrészt elhelyezni, ami számukra idegen volt, és talán ezért is volt egyfajta rehabilitációként megélve, hogy a Kádár korszakban már nem volt ez az erőltetett emancipáció, ez az erőltetetten férfi pozíciókba irányítása a nőknek, hanem akkor újból, bár az iparban dolgoztak akkor is, de akkor már nőiesebb területen tudtak újból elhelyezkedni.
Ugye szó esik arról is, hogy azokat a nőket, akik kirúzsozták magukat, rendszerellenesnek titulálhatták őket, és hogy ez annó milyen hátrányt jelentett a nők számára, hogyha a rezsimnek nem megfelelő kirívó öltözködést és stílust vállaltak fel a nők?
Igen, ők voltak a dísznők, ők voltak a dísznők, így apostrofálták őket, és a sajtóforrásokban borzasztó, pejoratív módon írtak róluk. Olyan nőkként jelenítették meg őket, akik az elmúlt rendszerből itt maradt naftalinszagú és rendszerellenes matrónái. Hát igazából ezek a nők csinosan öltözködtek, szépek voltak, és valóban az elmúlt korszaknak a szépségápolási szokásait megpróbálták folytatni. És hát ezért ugye előtérbe kerültek, nem lehetett őket nem észrevenni, kitűntek a szürke tömegből, a puritán asszonyok közül. És hát ezzel kapcsolatban különösebb kutatásokat nem folytattam, hiszen nem ez volt a kutatásom fő apropója, viszont nyilvánvaló, hogy ezek a nők, akik kitűntek a szürke tömegből egy olyan korszakban, ahol egyébként is mindenkit megfigyeltek, hát őket főleg megfigyelhették, hiszen gyanúsak voltak, eleve egy rendszerellenes magatartást manifestáltak, azzal, hogy nem tartják be ugye azokat a szabályokat, amiket elvárnak tőlük, tehát valószínűleg megfigyelték őket, minden lépésükről tudhattak, illetve megpróbáltak egy olyan fajta propagandát alkalmazni ellenük, ami különböző sajtóorgánumokban megjelent, tehát a napilapoktól elkezdve a nőknek szóló lapokban is, egy olyan fajta propagandát, ami által a társadalmat ellenük fordítják, tehát olyan jelzőkkel társították őket, mint ahogy mondtam, hogy dísznők, dologtalan nők, és olyan típusú nők, akik mindig csak elvesznek a közösből, és nem tesznek hozzá semmit, akik nem vesznek részt a szocializmus építésében, gazdaggá tételében, az ország gazdaggá tételében, hanem mindig csak elvesznek a közös kasszából, tehát úgymond szipolyozzák a szocialista magyar társadalmat.
És azok a nők, akik anyák voltak, főleg gyerekes anyák, gyerekes családokkal, ők mennyire voltak másmilyen helyzetben, mennyire volt pozitívabb akár a megítélésük?
Az anyák, a gyermekes anyák attól függ, hogy rendszerkonformok voltak, vagy nem. A rendszerkonform anyák azok, mivel ebben a korszakban lánynak szülni dicsőség, asszonynak szülni kötelesség volt, azok az anyák, akik megszülték a gyermekeiket, és beadták a bölcsődébe, és rohantak termelni, dolgozni, és stahanovista nő módon 150%-kal termelni ugye a szocialista gazdaságban, ezek a nők megbecsültek voltak, és hősanyaként voltak, minél több gyermeket szültek, minél jobban teljesítettek, hősanyaként voltak definiálva. Azok a nők viszont, akik megpróbálták a hagyományos női szerepet betölteni, tehát hogy valamennyi ideig, ha nem is életük meghatározó részeként főállású anya és háztartásbeli lenni, de valamennyi ideig, addig, amíg a gyermek kicsi, azt a 3 hónapot, 6 hónapot, 1 évet, hát azokat szintén megszólták, stigmatizálták, hiszen dologtalan nő volt ő is, és valamilyen módon őt is, ugye az elmúlt rendszernek az arisztokrata asszonyaival, a dologtalan polgárasszonya társították.
És akkor most térjünk rá a 70-es, 80-as évekre, amikor is elkezdődött ugye a nyugat térhódítása. Mit jelentett ez a nők öltözködésére, stílusára, viselkedésére nézve?
A 70-es évek azért volt egy nagyon izgalmas korszak, mert a 70-es években ugye Magyarország már eljutott addig, hogy ő lett a szovjet blokk legvidámabb barakja, vagy ahogy nagyon sokan emlegetik, javában folyt a gulyás kommunizmus, a frigider szocializmus, és a magyar társadalom eljutott oda, hogy egyfajta szocialista, speciális fogyasztói társadalommá vált, tehát egy olyan fogyasztói társadalommá az, ami azért a szocializmus keretei és korlátai között próbálja megvalósítani önmagát, és beszerezni azokat a presztízs cikkeket, ami számára fontos volt, és ami általában nyugatról jött be, hát különböző módokon, általában csempész áruként, de ez nem zavart ugye senkit, sőt, annál nagyobb presztízs értéke volt egy-egy cikknek, minél nehezebben lehetett hozzájutni. És nem csak ezért volt izgalmas a 70-es évek nőtörténeti szempontból, hanem azért is, mert a 70-es években egy fordított emancipáció volt jellemző. Nyugaton ugye ebben az időszakban tombolt a feminizmus második hulláma, ami részben az emancipációs törekvésekről szólt, részben pedig a szépségmitosznak a lerombolásáról, aminek az volt a lényege, hogy a nők fellázadtak az ellen, hogy el legyenek foglalva a külső megjelenésükkel, hogy csinosítgassák magukat, szépítgessék magukat, hiszen mindazt, ami a szépségápolással kapcsolatos volt, azt a férfi társadalomnak való megfeleléssel azonosították, és ők ez ellen lázadtak, hogy ők egyenlőek akarnak lenni a férfival, és nem akarják alávonni magukat a férfi társadalom elvárásainak. Ezzel szemben Magyarországon a szépségápolás, a csinosan öltözködés, ez egyáltalán nem volt terhére a nőknek, sőt a magyar nők a saját emancipációjukat, függetlenségüket, egyenjogúságukat pont abban élték meg, hogy munka után, háztartásvezetés után végre van egy kis én idejük, és magukkal foglalkozhatnak, tehát a magyar nőknek a szépségápolás és önmaguk csinosítása inkább egyfajta felszabadítás volt, főleg azután, hogy megéltek olyan korszakokat is, lásd a Rákosi korszak, amiről előtte beszéltünk, amikor ez tilos volt, amikor tiltólistás volt. Tehát ez a fordított emancipáció nagyon izgalmas volt, ám azt kell mondanunk, hogy a nyugati emancipációnak, illetve a hippi mozgalomnak az ideológiája nem jött át ugye a vasfüggönyön keresztül, illetve csak marginálisan bizonyos intellektuálisabb körökben, de nem volt jellemző ugye az egész magyar nőtársadalomra, viszont a külső manifestációja megjelent Magyarországon. Tehát a trapéznadrág, a miniszoknya, a hosszú szárú csizma, a különböző szandálok, a középen elválasztott hosszú haj, ez mind jellemző volt Magyarországon, vagy az unisex póló, ugye, ami nyugaton szintén az emancipációval volt azonos, ugye, hogy unisex pólóban járunk, melltartó nélkül járunk, most ez Magyarországon szintén egyfajta divatirányzatnak minősült, és teljesen más jelleggel jelentkezett ez, mint nyugaton. De tény és való, hogy a 70-es években már beszivárogtak ezek a nyugati divatirányzatok, amik táncdalénekesnőknek is köszönhetők, hiszen ha belegondolunk, az Alatmai Sarolta is, ugye ő hozta be végül is divatba ezt a miniszoknya és a hosszú szárú csizma divatját, a lófark frizurát, a középen elválasztott hajat, és hát a magyar nők pedig imádták követni a divatot, végre újból a nyugati divatot követhették, a nyugati szépségideálokat követhették, és hát meg is tették ezt.
Akkor mondható, hogy ez lett a nőideál és a szépségideál.
Igen, ez lett a nőideál, a szépségideál, és ekkoriban, mint ahogy mondom, főleg a táncdalénekesek, illetve azok a színészek, akik kijutottak nyugatra és behoztak egy darab nyugatot Magyarországra, hát ők számítottak az akkori
szépségideál. Ők alakították a divatot.
Ők alakították a divatot, igen.
Most érjünk rá az ismerkedésre. A Kádár korszakban hogyan, hol tudtak ismerkedni a nők és férfiak, és ez hogy zajlott?
Ez is egy nagyon izgalmas dolog az ismerkedés. Ugye a Kádár korszakban hát megvoltak a korlátok, megvoltak a lehetőségek, és mindent addig lehetett művelni, amíg ugye a szocialista jó erkölcsöt nem zavarja, és megfelel ugye a szocialista jó ízlés elvárásainak. Az ismerkedés azonban bármennyire sok korlát volt, és gyakorlatilag minden le volt ellenőrizve, tehát mindenről tudtak, azt kell mondanom, hogy volt lehetőségük a fiataloknak ismerkedni, tehát nem az volt a jellemző, mint most, hogy különböző internetes társkereső applikációkon a fiatalok jobbra vagy balra húzzák egymást, hanem face-to-face ismerkedtek, személyes találkozások voltak, és akkoriban egy fiúnak, ha megtetszett egy lány, akkor oda ment hozzá, meghívta fagyizni, meghívta moziba, és az első randevú után ugye megtörtént az a nagy kérdés, hogy jársz valakivel, vagy esetleg járunk, és maga az ismerkedés színhelye az elég változatos volt. Ugye a KISZ, ami az MSZMP-nek volt ugye a fiatal, az ifjúsági tagozata, meg volt bízva azzal, hogy különböző programokat szervezzen fiataloknak azért, hogy a fiatalokat hát úgymond megfertőzze a szocialista-kommunista ideológiával és bevonja a KISZ-be, és ennek megfelelően különböző programokat szerveztek, tea délutánokat, kvízműsorokat, könyvbemutatókat, vetélkedőket, és ugye ennek igazából politikai célja lett volna. Ám az volt a jellemző, hogy a fiataloknak csak nagyon halvány százaléka jelentkezett be a KISZ-be, viszont nagyon jól tudtak ismerkedni egymással a fiatalok, és nekem több olyan interjú alanyom is van, ők inkább ilyen 70 pluszosok 80-hoz közelednek, akik ilyen tea délutánon ismerkedtek meg, és házasság lett belőle végül is, egy életre szóló kapcsolat lett. Tehát annak ellenére, hogy ez egy hátsó szándékkal kezdődtek és működtek ezek a szervezkedések, ismerkedés szempontjából nagyon jók voltak. Ott voltak a különböző táncrendezvények, vagy ott voltak az iskolabulik, és ezeken is jól lehetett ismerkedni, a lányok vitték a szendvicset, a fiúk vitték az üdítőket, táncoltak a fiatalok, ismerkedtek a fiatalok, és nagyon sokszor ezekből kapcsolatok lettek. A házi bulik, azok még jobb hangulatúak voltak, de a szülők azért a lányokat azért féltették, a lányos szülők féltették a lányaikat, hiszen azért itt már alkohol is előfordult. Úgyhogy a házi bulik voltak még jellemzőek. Az idősebbek kapcsán pedig hát a jól ismert társkereső hirdetések, 1968-tól társkereső iroda működött már Magyarországon, a 4 évszak társkereső iroda, illetve a magányosok klubja, ami szintén egy izgalmas helyszín volt, és ez Csepelen alapították meg az első magányosok klubját, és aztán szert az országban elterjedt, mert itt is, itt már a 30-40-50 évesek, vagy akár idősebbek is tudtak ismerkedni, és hogyha nem is jött össze egy-egy kapcsolat, akkor is jól érezték magukat, mert mégis egy ilyen zenés helyen voltak, egy kulturális esemény volt, és nem érezték valóban magányosnak magukat. És hát ott voltak még a diszkók, ahol a fiatalok jól szórakoztak, bár ott ugye hangosabb volt a zene, és inkább a zene miatt mentek, a tánc miatt mentek, de olyan interjúalanyom is van, akik ott ismerkedtek meg, és szintén összeházasodtak, de azért ez a ritkább volt, de a diszkóba azért ritkábban, diszkó ismerkedésekből ritkábban lettek házasságok, de azért ez sem volt egy kizáró jellegű ismerkedési lehetőség.
És akkor az utolsó kérdésemre rátérve, így általánosságban az ön munkásságára értve, vagy akár a könyvelkészülésénél is, milyen női szakértők, kutatók munkáját követte a könyvírása során is?
A könyvírásom során, akik releváns nőtörténeti szakértők, kutatók, Satmária, Farkas Gyöngyi, Tóth Eszter Zsófia, Acsádi Judit, Valluk Tibor, hát remélem nem hagyok ki senkit, ők egyébként a könyvnek a lábjegyzeteiben is szerepelnek, de rajtuk kívül természetesen vannak olyan kutatók, akik nem feltétlenül nőtörténeti szempontból, de a szocializmust kutatják, és számomra ők is érdekesek, vagy pedig akik a könyv szempontból nem voltak relevánsak, de a munkásságukat számon tartom és kísérem, akik nem a szocializmust kutatják, de a nőtörténeti szempontból nagyon érdekes kutatásokat folytatnak. És hát mivel azért ez a fajta kutatás, amit végzek, eléggé interdisziplináris műfajú, ezért olyan területeknek a szakértőit is nézem, akik nem ezekben a témákban mozognak.
Akár viszont, külföldieket is esetleg?
Akár külföldieket is, de akár belföldön is, akik például antropológiai vizsgálatokat végeznek, ez ugye szépségtörténet szempontjából nagyon érdekes, hogy milyen kutatásaik vannak, tehát ez is egy érdekes szempont, illetve most, amilyen kutatást végzek, ugye most a kozmetikus szakma történeti feltárását végzem, a professzionalizációtól a rendszerváltásig, ez is egy nagyon izgalmas kutatás, ezt a Hunrán lendület kutatócsoportjának a kutató tagjaként végzem. Hát ehhez például sajnos nincs szakirodalom, de ennél rengeteg levéltári forrásra, sajtóforrás feldolgozásra, illetve orál historira támaszkodom, ami szintén egy izgalmas. Most például egy olyan naplót olvasok, ami egy izraelita származás kozmetikusnak a naplója, aki 1901-ben született, és gyakorlatilag az egész évszázadot végigélte, hiszen 1987-ben távozott, tehát egy nagyon izgalmas tárgyi forrás, ami hát kutatóként tényleg nagyon, nagyon izgalmas.
Akkor ez a következő nagy munkája?
Ez a következő nagy munkám, ezen dolgozom most, és remélhetőleg jövőre ez már könyvformában
akartam kérdezni,
megjelenik.
Hogy esetleg könyv készül-e belőle?
Igen.
Akkor sok sikert kívánok hozzá.
Nagyon szépen köszönöm.
Ezek lettek volna a kérdéseim. Köszönjük, hogy itt volt.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Találkozunk legközelebb.